Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Testvéreim, szeretettel köszöntünk bennőtöket, áldjuk Istent, aki arra indított a szíveteket, hogy elhozzátok gyermeketeket, leányatokat, hogy a keresztség által a keresztény anyaszentegyházba befogadjuk őt. Készüljünk a keresztség sákramentumának kiszolgálására, 431. énekünket énekeljük el. Testvéreim, a feltámadott Jézus Krisztus, mielőtt átment mennyei dicsőségébe, e szavakkal küldte el tanítványait az evangélium hirdetésére. Nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványán minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, ünneplő család, ünneplő gyülekezet, ahogyan alkalomról alkalomra olvassuk a Szentírást, és ahogyan itt templomunkban hétről hétre a missziói parancsot, azt a szakaszt, amelyet most ti is hallottatok, Jézus Krisztusnak a felhívását, parancsát, újra és újra elgondolkodunk azon, hogy hogyan is kerülhetünk kapcsolatba mi Jézus Krisztussal? Vajon egyáltalán az, amiről az egyházak bizonságot tesznek, valóság-e, vagy egy kitaláció, egy szép szokás, hogy Jézusról beszélnek? Néhány évvel ezelőtt, amikor egy ifjúsági kis kiadvány a kezembe került, akkor egy képzelt interjúnak a részévé válhattak azok a fiatalok, akik beletekintettek ebbe a könyvbe. És nagyon őszinte feleletek hangzottak arra a kérdésre, hogy milyenek a keresztények. Egy válasz úgy szólt, hogy unalmasak. A másik válasz pedig úgy szólt, hogy nem tudnak mást mondani, nincs más kifejezésük, nincs más szavuk, csak az, hogy Jézus, Jézus, Jézus. És amikor az ember ezt idegen füllel hallgatja, akkor Valóban soknak is tűnhet, hogy arról beszélünk, hogy Jézus, 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 másrészt pedig unalmasnak is. Hiszen erről a televízióban nem lehet hallani, nem jelenti azt az örömöt, amely sokaknak jelent egy sportmérkőzés, hanem egy hosszú beszéd Jézus Krisztusról. Nos, kedves szülők, keresztülők, engedjétek meg, hogy ezt figyelembe véve mégis Jézusról beszéljek nektek. Azért, mert Jézus Krisztus itt egy parancsot ad mindannyiunk számára, méghozzá a legfontosabb és egyik legnemesebb parancsot adja. Hogyan forduljunk oda a mi környezetünkhöz? Hogyan forduljunk családunkhoz? Hogyan forduljunk szüleinkhez, és hogyan forduljunk gyermekünkhöz? Egy családban a legfontosabb kapcsolat a vérségi kapcsolat. Milyen fájdalmas az, hogyha pontosan ezen a területen van valamilyen probléma. De milyen szép, amikor valóban összetart egy család, amikor tudjuk, hogy ki hová tartozik, ki kihez tartozik, kikinek a gyermeke, vagy éppen kikinek a szülője. Általában a családok összetartanak. És amikor Jézus Krisztus a keresztségről beszél, akkor azt mondja, hogy van egy másik család, amelyet mi gyülekezeti közösségnek szoktunk nevezni, de Jézus ennél sokkal szélesebb körben beszél erről. Azt mondja, hogy van egy olyan közösség, akit rólam neveznek el. Bizonyára használjuk mindannyian azt a kifejezést, hogy keresztény vagy keresztjén. Nem sokára majd olvashatunk is erről. Keresztény vagy keresztjén. Általában ennek a protestáns használata a keresztjén, a Krisztus szóból eredeztethető, és valahogyan egy szláv közvetítéssel, a kristján vagy kresztján közvetítéssel jelent meg a magyar nyelvben, és ez azt jelenti, hogy Krisztushoz tartozó, hogy Krisztusé. A Szentírásnak van egy leírása az Apostolok cselekedete írott könyvben, ahol is azt olvassuk, hogy van egy közösség, egy ókori város Antiókia, ahol először úgy gúnyolták a Jézust követőket, hogy ezek is ugyanolyanok, mint Krisztus. És ez egy gúnynév volt, egy ragadványnév volt, amely valahogy ott maradt és egy pozitív üzenetet hordozott. A másik család a keresztény közösség, a keresztény nagy család, a keresztény gyülekezet, a Krisztushoz tartozásnak a közössége és családja. Amilyen fontos a testi, hogy tudom, hogy kik a szüleim, ugyanolyan fontos a lelki közösség is. És nézzétek, egy gyülekezetben emberek úgy szólítják egymást, hogy testvéreim. Így kezdjük az ige hirdetéseket is. Kedves testvérek! Vagy majd néhány pillanat múlva bemutatkozik egy lelkipásztor itt a gyülekezetünkben. Őt is úgy mutatom be, hogy lelkipásztor testvérem, háromszéki botond. Mert van egy másik kapcsolat, egy másik vérségi kapcsolat. Krisztus keresztjéből eredeztethető kapcsolat. Krisztus halálából és feltámadásából. Hogy mindazok, akik hisznek benne, azok keresztjének, és éppen ezért testvérek. Mikor kicsiny lányotokat elhozzátok ide, akkor mi ebbe a lelki családba, a Krisztus családjába szeretnénk befogadni. És nem máshogyan, mint ahogyan Jézus Krisztus mondja, halljuk majd a mai napon még, az az én anyám, és azok az én testvéreim, akik meghallják és megtartják az én igémet. Kicsiny gyermeketek, Gréta Tünde, így lehet Jézusnak a testvére. Ha meghallja, megérti és megtartja Istennek az igéjét. És így lehetünk mi is Jézusnak a testvérei. Mert ő így fogad bennünket. Testvérségről beszélünk. Amikor megkereszteljük majd a kicsiny leányt, néhány csepp víz éri a homlokát. E néhány csepp víz Krisztus vérére emlékeztet bennünket. Úgy tanították a mi őseink, hogy amilyen biztosan meg tudjuk mosni a kezünket a csapnál, és lemossa a kezünkről a szennyeződést a víz. Olyan bizonyos, hogy Krisztusnak a vére is megtisztít bennünket. És hogyha ezt hittel fogadjátok, ti magatok is, és megtartjátok gyermeketekre nézve is, akkor igazzá válik még egy ige, hogy tiétek ez az ígéret, tiétek, és gyermekeiteké, hogy Jézus Krisztus helyette, miatta és érette is meghalt. És akkor így rendeződik az a kérdés, hogy ő maga hová tartozik. És talán nem uralmas szólam az, hogy mi mindannyian Jézus gyermekei lehetünk. Csak is általa, keresztje és feltámadása következtében. Legyen kicsin gyermeketek, Kréta Tünde is, Jézus Krisztusnak testvére. Amen. Kedves szülők, keresztülők, megkérlek benneteket, hogy gyülekezetünk közösségével együtt álljatok fel, és jöjjetek egy picit közelebb. Valljátok meg hiteteket az apostoli hitvallás elmondásával gyülekezetünk közösségében. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztülők, a hitvallást étel után feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten közösségébe, a keresztény Anyaszentegyházba befogadtassék? Ha igen, felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő a konfirmáció alkalmával, ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Hozzád fordulok most, Isten népe, Pomázi református keresztény gyülekezet. Ígéritek-e, hogy ezt a gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék. Ha igen, feleljük, ígérjük. Ígérjük. Imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, köszönjük neked, hogy fiad, ami Urunk Jézus Krisztus megkeresztelkedett a Jordán vizében. Hálát adunk neked a víz ajándékáért, ami megtisztít és megelevenít minket. Köszönjük neked, hogy népedet a tenger vizein átvezetted a szolgaság házából az ígéret földjének szabadságára. Köszönjük neked, hogy fiadat a halál mély vizein áthoztad és győzelmes életre támasztottad. Urunk, áld meg ezt a gyermeket, akit most megkeresztelünk, hogy egyé legyen a mi Urunk Jézus Krisztussal az ő halálában és feltámadásában. Add, hogy megtisztuljon és megszabaduljon minden bűntől. Küld erre a szent lelkedet, hogy új élettel ajándékozza meg őt az Anyaszentegyház közösségében, és vezesd őt Krisztusban teljes és örök életre. Add, hogy növekedjék hitben. Add, hogy élő tagja legyen az Anyaszentegyháznak, melybe most belekereszteljük. Add, hogy növekedjék előtted és az emberek előtt való kedvességben, testi és lelki épségben. Add, hogy eljuthasson a rólad való vallástételre a konfirmációban. Köszönjük neked, hogy a keresztség által mi mindnyájan hozzátartozunk. Kérünk, Urunk, tarts meg bennünket hűségben, és készíts mindannyiunkat arra a napra, amikor a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségesen megjelenik, hogy mindeneket tökéletességre juttasson. Tiéd legyen a hatalom, a dicsőség, a tisztesség és az erő, örökkön örökké. Amen.
Gréta küldje, keresztelje téged az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevével. Amen.
Farkas Gréta tünde Isten népéhez tartozik. Isten áldja meg egy kicsi életet, hogy növekedjék testben és életben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Testvéreim, fogadjátok szeretettel ünnepi alkalmunk jeléül a keresztelési emléklapot. Isten áldja és segítsen meg. Foglaljuk el helyünket, testvéreim! Énekeljük el 512. énekünk első versszakát most. 512. énekünk első versszakát énekeljük el. Szeretettel köszöntjük Isten tiszteletünkön háromszéki Botond lelkipásztor testvérünket, aki a Budapest déli református egyházmegye kórház lelkésze, és mai Isten tiszteletünkön néhány mondatban szeretne bemutatkozni, szólni az ő szolgálatáról, életéről és munkájáról. Isten hozott közénk, és kérünk, hogy tedd meg bizonságtételedet.
Háromszéki Botond vagyok, a Budapest déli református egyházmegye kórházlelkésze. Öröm számomra, hogy itt lehetek, és ugyanakkor hadd mondjam el, hogy bármikor megyek, sohasem vagyok egyedül. Mert elsősorban az Úristen velem van, de valóság az, hogy előttem jár, és én megyek utána. Olyan áldás ezt megtapasztalni minden egyes találkozásnál, hogy az Úristen készíti a találkozásokat el. És olyan áldás számotokra is ezt megtapasztalni. Hogyha elmentek valakit meglátogatni, akkor azt élhetitek át, hogy az Úristen előkészítette ezt a találkozást. A kérdéseket, a válaszokat. Hadd mondjam el, hogy nem vagyok egyedül, hiszen vannak kollégáim, akik kórházlelkészek szintén a Déli Egyház megyében, úgy, mint Sepsi Krisztina, vagy pedig Ajtony Artúr, illetve még páran Rideg Gyula nevét lehet, hogy ismerik, ő a Betesda kórházban kórházlelkész. Még mindig nem vagyok egyedül, hiszen vannak szolgatársaim, akik önkéntesként vannak jelen a kórházban, és az ő szolgálatuk is nagyon nagy áldás számomra. Áldás, mert nagyon sokszor azt éli át a beteg ember, hogy valaki odament, leült, meghallgatta, és kíváncsi volt rá. És ez a valaki lehetsz te is. Mert én hiszem azt, testvérek, hogy mindannyiunkat küld az Úristen. Mert én azt tapasztaltam, hogy sokszor egy önkéntesnek az odaáldozó élete, szeretete, mosolya, az gyógyít. Azt tapasztaltam, hogy amikor a beteg ember átéli, hogy valaki kíváncsi volt rám, idejött, meghallgatott, leült, időt szánt az életemre, abból nagyon sokszor áldás fakad. És azt éljük át, mi, akik megyünk, lelkészek, nem lelkészek egyaránt, hogy nagyon sokszor sokkal többet hozunk, mint amennyit vittünk. Olyan sokszor előfordulhat az is az életünkben, hogy mi megyünk lelki gondozni, és a végén úgy jövünk el, hogy mi töltöttünk. A végén úgy jövünk el, hogy rácsodálkozunk a másik ember életére, a kereszthordozására, a hitére, a kitartására. És azt fogalmazzuk meg, hogy de jó nekünk. Pár kórházat szeretnék föl sorolni. Egyrészt csak, hogy tudják, hogy merre is járunk. Budapestről van szó. Járunk több helyre. Ahova én járok konkrétan, az Orfiba például tartok minden kedden istentiszteletet, fölváltva egy nyugdíjas kórházlelkésszel, Nagy István testvéremmel, lelkipásztor testvéremmel. Járunk még rendszeresen a MÁV kórházba, ez a Podmanicki utcai telephely, ott csütörtökönként tartunk szokásos istentiszteletet, és ezen a két helyen mindig van előtte egy órával egy hívogatást, amelyet önkéntesek végeznek, kórteremről kórteremre bemennek, bekopognak, ahol szükség van, leülnek és beszélgetnek. Ezt a két kórházat csak azért emeltem ki, mert itt állandó alkalom van, állandó istentiszteletek vannak, a többiben pedig ügyeleti jelleggel, akár egyedül járom a kórtermeket, akár önkéntesekkel, de ott külön istentiszteleteket nem tartunk. Ez egy áldott lehetőség, és hadd mondjam azt, hogy minket is küld, testvérek, az Úristen. Nem mondom azt, hogy mindenkinek a kórházba kell mennie, de azt mondom, hogy a másik emberhez oda kell állni, azt mondom, hogy vannak ránk bízott emberek, családtagok, ismerősök, ismeretlenek, akikhez neked, nekünk mennünk kell. Így küld ma is a Jóisten. Köszönöm.
Köszönjük a bizonyságérdőt. Az 512. énekünknek a második versetre énekünk.
a mi segítségünk, Isten tiszteletünk további megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, ahogyan az szól hozzánk Lukács evangéliumából, Lukács evangéliuma 8. részéből, a 16-tól a 21-ig terjedő szakaszt olvasom. Aki lámpást gyújt, nem takarja le edénnyel, ágya alá sem rejti, hanem lámpástartóra teszi, hogy akik bemennek, lássák a világosságot. Mert nincs olyan rejtett dolog, amely napvilágra ne kerülne, és nincs olyan titok, amely ki ne tudódna és ismerté ne válna. Vigyázzatok tehát, hogyan hallgatjátok. Mert akinek van, annak adatik, de akinek nincs, attól az is elvétetik, amiről azt gondolja, hogy az övé. Egyszer elmentek hozzá anyja és testvérei, de nem tudtak Jézushoz jutni a sokaság miatt. Ezért tudtára adták neki, anyád és testvéreid kint állnak és látni szeretnének. Ő azonban így válaszolt. Az az én anyám és az én testvéreim azok, akik Isten igéjét hallgatják és megtartják. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, református bibliaolvasó kalauzunk szerint az elmúlt napokban, így a tegnapi napon és a mai napon Isten igéjének a fontosságáról olvashatunk és hallhatunk. Jézusnak a legtöbbször elmondott és számunkra a legtöbb helyütt megmaradt beszédei a magvető példázatához kapcsolódnak. A magvető példázata arról szól egy képes beszédben, hogy kimegy egy ember, hinti a magot, és ez a mag több helyre kerül. Van olyan mag, amely az út szélére esik, és ezt a magot a madarak felcsipegetik. Van olyan mag, mondja Jézus, amely beesik a kövek közé, és a kövek közé, ahogyan beesik, nem tud gyökeret ereszteni, nagyon hamar, mivel egy mikroklíma alakul ki, nagyon hamar megnyúlik ez a növény, de hogy jön az első komolyabb napsütés, gyakorlatilag elszárad. Folytatja Jézus, és azt mondja, hogy van olyan mag, amelyik beesik a gyomok közé, együtt növekszik a gyomokkal, és nem egy esetben a gyom, ahogyan együtt nőnek, meg is folytja. Végül pedig azt mondja Jézus, hogy van olyan mag, amelyik jó földbe esik, és termést hoz. Amikor Jézus elmondja ezt a példázatot, akkor a tanítványai nem értik. Csodálkoznak is, hogy egy mezőgazdaságból vett kép mit jelenthet számukra. És Jézus elmagyarázza nekik azt, hogy a mag, amelyik elhangzik, az minden esetben Isten igéje, Isten szava. Mit mond Isten? És az a terület, ahová hullik ez a mag, az leképezi a mi ige hallgatásunkat, ige fogadásunkat. Vannak olyanok, akik életéről, amit Isten mond, abban a pillanatban lepereg. Viccesen azt szokták mondani, mintha semmi se történt volna. Vannak olyanok, akiknek az életében egyfajta buzgóságot jelent, ahogyan hallják, hogy milyen jó Isten dolgaival foglalkozni, neki veselkednek, elindulnak egy úton, de ahogyan az élet problémái, gondjai jelentkeznek, rögtön azt mondják, hogy talán nem is kell ezt olyan komolyan venni. Vannak olyanok, akiket egészen egyszerűen befolyásol a környezetük, bolond beszédnek tartják Jézus szavát, kinevetik azokat, akik templomba járnak, megverik, megölik, talán mosolygunk rajta, de a világon nagyon sok helyütt az ige hallgatásáért börtön, vagy éppen halál jár. És nem is hiszitek, testvérek, hogy ezzel a képpel éljek, hogy itt Tomázon is van olyan eset, van olyan helyzet, hogy egy fiatal gyermek azért nem tud eljönni vasárnap az Isten tiszteletre, mert a szülei kulcsra fordítják az ajtót. Hogy ne jöjjön. És azt mondja Jézus ebben a példázatban, hogy van olyan hely, van olyan mag, amelyik elkezd növekedni egészségesen és éppen, és gyümölcsöt ad. Ehhez a történethez, az ige hirdetéséhez, az igével való kapcsolatunkhoz kötődik az a másik két kis szakasz, amelyet hallottunk és amelyet felolvastam. Az elsőben arról olvasunk, hogy Jézus egy lámpás képét hozza fel, amellyel összefüggésben elmondja, hogy a lámpást sem azért gyújtja meg az ember, hogy elrejtse, hogy a véka alá rejtse, hanem azért, hogy avval világítson. És ennek összefüggésében mondja Jézus azt, hogy nincs olyan titkos dolog, olyan rejtett dolog sem, amely napvilágra ne kerülne. Nyilvánvalóan itt Jézus nem arról a közkeletű megfejtésről, vagy igei álláspontról beszél, hogy minden bűnöd nyilvánosságra fog jutni. Nem arról beszél, hogy majd a bűneink előkerülnek. Nem ezt adja a szöveg összefüggés ugyanis. Emlékszem, talán egy évtizeddel ezelőtt egyházunkban volt egy nagyon nehéz, egy többszörösen terhelt ügy, tele mocsokkal, bűnnel. És ebben az ügyben az egyik fél egy cikket jelentetett meg egy napi sajtóban, mint egy előhozva mindazt a világ elé teregetve, ami ott volt szennyesként. És így szólt ez a cikknek a felirata, megvan nekem lefűzve, eltettem ezt a cikket tanulságul, hogy nincs olyan rejtett dolog, ami napvilágra ne jönne, napvilágra ne kerülne. De Jézus nem erről beszél. Nem a bűnöknek az előtérbe kerüléséről szól, hanem azt mondja Jézus, hogy az lehetetlen dolog, hogy aki megérti Istennek a beszédét, az lehetetlen dolog, hogy aki találkozik Isten igéjével, az ne szóljon róla a későbbiekben. Lehetetlen, hogy valaki néma maradjon az Istennel kapcsolatban átélt csodát követően. Nagyon konkrétan, nagyon világosan és nagyon szépen Jézus azt mondja, hogy Isten igéjét, ha megtartjuk, Isten igéjét, ha megőrizzük, annak van ami személyes életünkben gyümölcse, annak van következménye. Abból lehet táplálkozni a hétköznapi életben. Jézus azt mondja tehát, hogy amit Istenből megtapasztaltál, azt ne rejtsd el, hanem mondd el. Ne csak abban az értelemben mondd el, hogy abból te magad épülj, hanem abból épüljenek mindazok, akik a te környezetedben vannak. Mert ami megmenthet, megtarthat, eligazíthat ebben az életben, az nem más, mint Istennek a beszéde. És tegyük hozzá, hogy Istennek ez a beszéde nem egy rejtett tudás. Ma nagyon sokan fordulnak az ezotéria világához. Az ezotéria világában talán a legizgalmasabb kérdés az, hogy sohasem tudja az ember azt, hogy tud-e már mindent. Jézus nem ilyen. Nagyon nyilvánvalóan, tisztán elmondja azt, hogy ő miért jött erre a földre. Elmondja azt, hogy mi az ő váltságának a titka. Ebben semmifajta rejtettség nincs, akkor sem, hogyha mi egyébként azt mondjuk, hogy ez Jézus Krisztusnak a titka.
nagyon őszintén, nagyon világosan mondja, az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Ez Isten küldetése hozzánk Jézus Krisztusban. És ehhez nem kell könyvtár rengetegeket átolvasni, csak ki kell nyitni a Szentírást, bele kell pillantani az Új Szövetségbe, és rögtön ebben találkozik az ember, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ezt nem fülbe súgva fogják nektek mondani, hanem ahogyan Jézus mondja a háztetőkről, egy másik ember szájából. Nézzük, kedves testvérek, ennek a gyakorlatát is. Mert ez egy elméleti meghatározás volt, hogy Isten igéje megérkezik hozzád, Isten igéjével, ha találkozol, ez a hétköznapi életben eligazítód lesz, megtartód lesz. Sőt, ha te megtartod Isten igéjét, akkor Isten igéje is megtart téged. Amikor Lukács evangélista Jézus és az ő családjának a kapcsolatát említi, akkor nagyon szép példa az ige megtartására, az ige igazságának a kimondására és a szeretet gyakorlására. Miért mondom ezt? Talán sokaknak nem ismeretlen az az élethelyzet, amelyet így írtam le magamnak, hogy a család akadálya az ige hallgatásának. Kevésszer beszélünk erről. Amikor abban találkozol vasárnap reggel, hogy miért fontos neked templomba menni, hiszen a család többi tagjának nem fontos templomba menni. Amikor elkészíted adományodat, és azt mondod, Isten dicsőségére szánod, és ezt elmondod otthon a családban, lehet, hogy a családtagok ezt egészen egyszerűen bizarnak gondolják. Minek adni a templomba? Már megint. Állandóan csak kérnek. Amikor gyermeked és unokád szembesít avval, hogy számodra fontosabb a gyülekezet közössége, mint ő maga. Mindennapi példák. A család akadálya lehet az ige hallgatásának. Jézus nagyon jól tudja, hogy mit mond Isten igéje. Isten igéje ugyanis visszavonhatatlanul azt mondja, tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad neked. Nem olvasuk sehol a Szentírásban, hogy visszavonta Jézus ezt a parancsolatot. És nyilvánvalóan ennek a parancsolatnak az háttere, értelme az, hogy a családon belül meglegyen a kölcsönös tisztelet, a nemzedékek közötti kölcsönös tisztelet. Még abban az értelemben is, hogy Jézusnak volt nevelő apja, és volt anyja, édesanyja. Abban az értelemben is, hogy Jézusnak voltak testvérei. Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad neked. És mégis azt látjuk, a Szentírásban több helyütt találkozunk avval, hogy Jézus többször nagyon határozottan visszautasítja édesanyját, Máriát. Ilyen esetről olvasunk Kánában, a víz borrá változásának a csodájában. Azt olvassuk egy helyütt, hogy Jézus családja Márk evangéliumában, így szoktuk mondani, ennek a Lukácsinak a párhuzamos helyében, haza akarják vinni Jézust, mert azt mondják róla, hogy magánkívül van. A szó, ami ott szerepel, megengedi azt a fordítást is, hogy a családja azt gondolja Jézusról, hogy elment az esze. És ekkor válaszolja a felolvasott igét is Jézus, hogy hát akkor ki az én anyám? És kik az én testvéreim? Azt mondja, azok, akik hallgatják és megtartják az igét. Vagy gondoljátok végig, milyen sértés volt, amikor megtörtént a tömegből, hogy oda kiáltott valaki Máriának, és oda kiáltott valaki Jézusnak, és azt mondta, boldogok azok az emlők, amelyek tápláltak, és erre Jézus azt mondja, de még boldogabbak azok, akik hallgatják Isten beszédét és megtartják. Ha ezt egy édesanyja hallgatja, akkor ez nagyon nehéz hallgatni. Nos hát, kedves testvérek, akadályról beszélünk, és mégis azt mondom, Jézus tudja a 10 parancsolatot. És Jézus tud még valamit. 2 dolgot tud. Egy alkalommal összeszámoltam azokat az élethelyzeteket, amely élethelyzetek az Ószövetség alapján halállal jártak. Mi, akik itt vagyunk a templomban, tudjuk, hogy Jézus életében a bírósági ítéletek egy részét az egyházi bíróság szabta ki. Ráadásul a mózesi törvények alapján szabta ki. 12 olyan eset volt, hogy halálos ítélet járt valamiért. Az első eset, a halálos ítélet az emberölésért járt. A második az emberrablásért. A harmadik a bálvány imádásért. A negyedik a szombat megszegéséért. Az ötödik a jóslásért. A hatodik a pap lányával való paráználkodásért. A hetedik a házasságtörésért. A nyolcadik a vérfertőzésért. A kilencedik férfiak közötti szexuális viszonyért, férfi homoszexuális viszonyért. És a tizedik az állatokkal való szexuális közeledésért. Azt mondja erre az ószövetségi törvény, hogy halál. És ezt ki is szabták azokban az időkben. De volt még 2 törvény, amit most szándékosan a végére hagytam. Az egyik a szülők iránti súlyos vétek. Mózes 2. könyvében, a 21. részben így olvassuk. Ha valaki megveri apját vagy anyját, halállal bűnhődjék. A 17. pedig, ha valaki apját vagy anyját gyalázza, halállal bűnhődjék. Halálos ítélet járt a szülőkkel szembeni gyalázatért. Jézus ezt világosan tudja. Tudja a 10 parancsolatot, tiszteld apádat és anyádat, és tudja ennek a jogi következményét is. És volt még egy, ezt csak most zárójelbe jegyzem meg, ez pedig az Isten káromlásnak a vétke volt, amikor is azt olvassuk Mózes 2. könyvében, a 22. részben, hogyha valaki átkozza Istenét, annak bűnhődnie kell vétkéért. Aki az Úr nevét káromolja, halállal lakoljon, irgalom nélkül kövezze meg az egész közösség, akár jövevény, akár benszülött, meg kell halnia, ha káromolja Istennek a nevét. És ez azért fontos kérdés, mert amikor Jézusnak a pere zajlik, és odaáll Jézus, és hamis tanúkat próbálnak ellene szervezni, akkor a hamis tanúkról elmondja Lukács, hogy egymásnak ellent mondanak, és ekkor odaáll a főpap, és azt mondja, hogy te vagy az Isten Krisztusa. És akkor azt mondja Jézus, hogy te mondtad. És erre mit mond a főpap? Nincs szükségünk tanúkra, Istent káromolta, méltó a halálra. Máté evangéliumát elolvassuk, a főpap kimondja, nincs tovább szükség tanukra. Isten káromlás, méltó halálra. Engedjetek meg, hogy most 2 szálat párhuzamosan vizsgáljunk. Ott van tehát a szülők iránti tisztelet parancsa az Ószövetségben, és ott van az Isten káromlásnak a vétke az Ószövetségben, mindkettő halállal jár. És amikor Jézus anyja, valószínűleg Lukács úgy írja le, hogy ekkor már József, a nevelőapa halott, amikor Mária és Jézus testvérei oda mennek Jézushoz, és megpróbálják őt hazavinni, azért próbálják hazavinni, mert Attól félnek, hogy Jézust megvádolják az Isten káromlással, ezzel az álmessiási úttal, és hogy az egész család fogja ennek a következményeit elszenvedni. Nem csak arról van tehát szó, hogy Jézust esztelennek, bolondnak mondják, csak úgy egyszerűen, hanem ott van mögöttük az álmessiásságnak a terhe, Jézust, ha ezzel vádolják, annak következménye lesz az egész családra. Mentsük meg Jézust! És akkor mit mond Jézus? Állj! Isten igéjének az igazságát még ti sem írhatjátok felül. Istennek az igéjét, annak az erejét ti sem írhatjátok felül, testvéreim és anyám. És akkor Jézus egy olyat tesz, ami formabontó. Legtöbbször bevallom őszintén, én is úgy értelmeztem ezt az igét, hogy itt egy nagy konfliktus jelenik meg. Egy nagy kard, egy nagy kés jelenik meg, de az igének az a kése, az a kardja, amely elválaszt. Azt mondja Máriának és Jézusnak, azt mondja Máriának és testvéreinek Jézus, hogy Isten igének az igazságát nem írhatjátok felül. De én szeretném azokat felemelni oda, ahol ti vagytok, akik hallgatják az igét és megértik. Meglátásom szerint Jézus nem a családra mond nemet, hanem mindazokat, akik az ő környezetében vannak, felemeli arra a szintre, ahol az anyja és a testvérei vannak. Ugyanis az igazság felett áll a szeretetnek a parancsa. Jézus nem tagadja meg édesanyját, és nem tagadja meg a testvéreit. Nem keres kompromisszumot abban a tekintetben, hogy mi Isten igéjének az igazsága. Nagyon világosan elmondja. Hadd mondjam így, ha tetszik, ha nem az ő családjának. De ez nem írja felül a családdal szembeni szeretetnek a parancsát. Hol látjuk ezt kézzelfoghatóan? Krisztus keresztjénél látjuk kézzelfoghatóan. Krisztus keresztjénél kiderül az igazság, testvérek. Ott derül ki mindig az igazság. Sehol másutt. A bűn a keresztnél lepleződik le, hogy mi a bűn és mi nem. Krisztus keresztjénél világosan látja Mária, hogy mi az igazság. Jézus nem mondja azt, hogy anyám, majd te is velem leszel a paradicsomban. Nem ezt mondja. Anyám, lásd meg, hogy mi az igazság. Én azért jöttem, hogy életemet adjam, ezért a világért. De a szeretet törvény ott van Jézusban, és azt mondja az ő tanítványának, Jánosnak, hogy János, én most elmegyek. A szülők iránti tisztelet megköveteli, hogy rád bízzam az én anyámat. Rád bízzam Máriát, és azt mondja, Mária, íme a te fiad, János, íme a te anyád. A szeretet parancsát nem írta felül Jézus. Nem fordult el a családjától, nem mutatott nekik hátat. Még akkor is, amikor nagyon világosan, nagyon tisztán Isten igéje elhatárolta édesanyjától és testvéreitől. És talán még azt is megtanulhatjuk ebből a történetből, hogy amikor Isten igéje munkál bennünk, mert hogy ez egy gyakorlati példája volt annak, hogy megtartani Isten igéjét, meghallani, megtartani, megőrizni és gyümölcsöt teremni, talán még annyit elmondhatunk, ami már nem ebből az igéből derül ki, de az új szövetség egészének az összefüggéséből igen. Hogy Jézus feltámadása után ott van Mária, a Jézust, mint Isten fiát imádók, és hozzá imádkozók seregében. Az apostolok cselekedetéről írott könyvben ezt olvassuk, hogy Mária részese az első őskeresztény gyülekezetnek. És azt is elmondhatjuk, azt is tudjuk, a Szentírás belső bizonyságtétele is, hogy van Jézusnak egy testvére, akit Jakabnak hívnak, Jakab az Úr testvére, aki levelet ír, vannak olyan Bibliával foglalkozó tudósok, akik Júdás levelét is Jézus testvére levelének tekintik. És végül pedig jöjjön ide nem egy szentíró, hanem egy egyháztörténet író, az első egyháztörténet író, Eusébius pedig leírja azt, hogy valóban úgy történt, hogy János és Mária betöltötték ezt a kapcsolatot. János úgy tekintett Máriára, mint az anyjára, Mária pedig úgy tekintett Jánosra, mint az ő fiára. Nos hát, kedves testvérek, az igazság külön választ, de a szeretet mindig megmarad. Amikor Isten igéjét halljuk, amikor Isten igéje megjelenik, mint a magvető történetében, hullik, hol ide, hol oda, egy negyed részt a jóföldbe, akkor tudhatjuk, hogy ezt nem rejtjük el, hanem megéljük a hétköznapok világában úgy, mint ahogyan Jézus Krisztus is tette. Legyen Krisztus ebben a tekintetben is példa számunkra. Amen. Válaszoljunk, testvéreim, az elhangzott igére. 377. dicséretünket keressük meg, harmadik versszakát énekeljük el. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, köszönjük neked, hogy te nagyon őszintén beszélsz a legkritikusabb kérdésekről is. Hogyan is legyünk mi Isten igéjének meghallói és megtartói. Köszönjük, hogyha megszólítasz és megszólítottál bennünket ezen az Isten tiszteleten, és arra kérünk, hogy amit ránk bíztál, azt mindenféleképpen megtegyük, mert igédet következmények nélkül nem lehet hallgatnunk. Köszönjük ezeket az áldott következményeket. Adj hozzá, kérünk, bátorságot, és adj hozzá mindig szeretetet. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi gyülekezetünk egészéért, most különösen is azokért a családokért, ahol kérdés az ige hallgatása, az ige megélése és a szeretetnek a kapcsolata. Mi az, ami elválaszt, és mi az, ami összeköt bennünket. Köszönjük ebben Jézus példáját. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért a családokért, amelyek szétszakadtak. Imádkozunk azokért, ahol már megszűnt a kommunikáció, a beszélgetés. Imádkozunk hozzád azokért a családokért, amelyek éppen most formálódnak. Te légy, Urunk, a jegyesekkel, fiatalokkal. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, betegjeinkért, különösképpen is kórházi ágyon fekvő testvéreinkért, testvérünkért, idős szolgálójáért, gyülekezetnek, te őrizd és te emeld fel a beteg ágyról. Köszönjük, hogy vele voltál a műtét alatt, adj néki megújulást, talpraállást. Tartsd meg idős napjaiban agy életének méltóságot. És imádkozunk hozzád, Urunk, fiatalabb szolgálóért, közösségnek, akinek összecsaptak feje fölött a hullámok, és most csak egyedül tőled várhat segítséget. Te légy, Urunk, azokkal, akiknek nélkülözniük kell, akár a kenyérben, akár egyéb kérdésben. Adj szemet, hogy meglássuk, és adj kezed, hogy tudjunk segíteni ezeknek a családoknak is. Imádkozunk hozzád, Urunk, a gyászolókért, a szenvedőkért. Imádkozunk hozzád az iskolai hitoktatásért. Imádkozunk hozzád egész napunk szentségéért. Imádkozunk, Urunk, városunkért és az elmúlt hetekben megválasztott vezetőkért, hát, hogy méltók legyenek a te nevedre és a szolgálatra, amelyet kaptak. Hát, hogy életüket minden időben hozzád igazítsák, te légy a legfontosabb mérce számukra is. Jézusért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatod csendes imánkat. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket és hallgassuk meg a hirdetéseket. Kedves testvéreik, ma délutáni alkalmainkat hirdetem. 14:30-tól ma folytatódik a Nehézi Károly emléknap Őrbottyánban. Délután harangszentelés és missziói előadások várnak ránk. A múlt héten délután szeretett vendégség alatt Szűcs Ferenc lelkipásztor testvérünk beszélt a Pitilui harangnak a sorsáról és történetéről. Izgalmas kérdés, egy 1936-ban felszentelt harangról van szó, amit Pitilú szigetére vittek el a magyar reformátusok Molnár Mária közvetítésével. A japán megszállás következtében a harang megsemmisült, Molnár Máriát pedig kivégezték. Ezt követően a rendszerváltozás időszakában református egyházunk újra öntetett egy harangot a pitilui testvérek számára, de ez valahogyan egy másik szigetre került, valami áthallás csere révén, és most pedig talán visszaérkezik 1936 után újra, vagy 40-es évek után újra Pitilú szigetére, Őrszent Miklósról egy harang, egy 140 kg-os harang. Csak csendben jegyzem meg, hogy a mi tornyunkból egy 130 kilós hiányzik. Ez csak úgy. Azt is elvitték 44-ben. Megvan róla a papír. Eszter néni bólogat, úgyhogy ez így is van. Kedves testvérek, ma délután, kora este 6 órától orgona hangverseny lesz a Szentendrei Református Gimnázium kápolnájában, közreműködik Karasszon Dezső orgona művész. Köszönjük és áldást kérünk Háromszéki Botond lelkipásztori testvérünk életére, szolgálatára. Köszönjük, hogy itt voltál közöttünk. Hálaadással hirdettem gyülekezetünknek, hogy az elmúlt vasárnapokon a hálaadó felajánlások 414.500 forint volt gyülekezetünkben. Megköszönöm az elmúlt heti munkát a szeretett vendégségben és gyülekezeti szolgálatokban. Jövő héten vasárnap ünnepi alkalmunkban bemutatjuk konfirmáló fiataljainkat, délután pedig verőcei testvér gyülekezetünk látogat el hozzánk, egy kis süteményes adományt szeretettel fogadunk erre a délutáni összejövetelre. Kedves testvérek, fájdalommal hirdetem, hogy az elmúlt héten megszólaltak harangjaink 2014. október 14-én elhunyt Pap Bálintné csobánkai testvérünk 76 éves korában. Temetése 2014. október 18-án, a tegnapi napon volt Piris Szentkereszten. Bizonyára többen ismertétek Marika nénit, a férje Bálint bácsi, aki 5 évvel ezelőtt hunyt el, gyülekezetünk presbitere is volt. 2014. október 15-én harang szólt Horváth Sándor halálának 20. éves évfordulóján, emlékezett felesége. Istenünk ereje legyen emlékező és gyászoló testvéreinkkel. Alkalmainkat hirdetem, hétfőn 9:30-tól babamama kör lesz Pomázon, 6 órától bűnbánati alkalom Pomázon, 7 órától énekkari próba. Kedden bűnbánati alkalom lesz Csobánkán, Konzoltán szolgálatával, Kékkereszt alkalom Pomázon, amelyen magam szolgálok. Szerdán 10 órakor bibliaóra lesz a pomázi idősek otthonában, 6 órakor bűnbánati alkalom Pomázon. Csütörtökön, hogyha nem esik egybe nemzeti ünnepünkkel és megemlékezéssel, akkor bűnbánati alkalom lesz Csobánkán. Pénteken 6 órakor bűnbánati alkalom lesz Pomázon és ifjúsági bibliaóra 7 órától. Kiránduló körünk Csobánkáról az Oszoly csúcson át érkezik majd vissza Pomázra. A tervezett túra innen Pomázról indul, 9 óra 20 perckor találkoznak testvéreink a pomázi busz pályaudvaron, majd gyalogosan érkeznek vissza. Jövő héten vasárnap 9 órakor újborért való hálaadó istentiszteletünk lesz úrvacsorai közösségben Csobánkán. Hasonlóképpen ünneplünk majd Pomázon 10:30-től. Ezen az alkalmon megkereszteljük Mona Benedeket. Vasárnapi persejpénzeinket jövő héten a Sajó Petri református templom építéséhez ajánljuk fel. Szeretettel jelzem, hogy a tavalyi felajánlásunk Debrecen Lenc telephez érkezett, mintegy 15 millió forint gyűlt össze, melyből az egyházközség befejezte a templomépítést, és október 4-én felszentelte a templomot. Most egy hasonló gyűjtés lesz a Sajó Petri templom felépítésére. Végül, de nem utolsó sorban, látva az időnek a múlását is, de szeretném még hirdetni, hogy a hétvégén presbiteri gyűlésünk volt, alkalmainkról beszéltünk. November 9-én vasárnap 3 órától megemlékezünk mi magunk is, reformátusok az előttünk járt nemzedékre, lelkipásztor testvéreink közül ketten is haláluknak évfordulóját ünneplik ebben az esztendőben, illetve gyülekezetünk hűséges kántora is 50 éve hunyt el. November 9-én 15 órakor lesz megemlékezés a temetőkertben. Presbitériumunk, a diakóniai keretünk terhére egy nehéz helyzetben néző család számára 100.000 forint segélyt szavazott meg. A családtól 5 gyermeket vitt el a gyámhivatal, mindaddig, amíg nem készíti el a vizes blokkot. Ehhez járultunk hozzá mi magunk is, több közösség támogatta és segítette őket. Aki egyéb felajánlással szeretné támogatni ezt a családot, megteheti gyülekezetünk pénztárában. Határoztunk arról is, hogy 2014-15-ös tanévben Vörös Ákos Dunabogdányi lelkipásztor végzi a hitoktatást az iskolákban. Tájékoztatást kaptunk a körforgalom építéséről. Konkrét feladatunk a templom előtti lépcsőnek az elkészítése, ezt mi magunk választottuk, hogy elvégezzük, illetve egy kábelnek a bevésése a templomba. A parókia épületében a bejárati ajtó lapjának cseréjére kerülhet sor még ebben az esztendőben, az udvari ablakok cseréjére pedig majd később a megkapott árajánlat alapján fogunk dönteni. Beszélgettünk még a közegyházi választásokról is. Presbiter testvéreim, azokat az információkat, amelyeket én magam megkaptam, olvashatják elektronikus postaládájukban. Aki pedig az egyházi választásokról szeretne tájékoztatást kapni, szűkebb értelemben a parokia.hu oldalon találhatja meg mindezt. Végül egy kellemetlen kérdésről is beszéltünk. Orgonánkat évek óta javítjuk, szépítjük, csinosítjuk. Egy utolsó műveletre lett volna még szükség, amelyet a korábbi garanciális javításoknak a terhére kértünk a vállalkozótól. A vállalkozó méltatlan módon visszautasította ennek a munkának az elvégzését. Keresetlen szavakkal illetett bennünket, ezért egy másik kivitelezőt kellett kerestünk, aki november elején elvégzi majd ezt a munkát, 300 ezer forint plusz áfa lesz ennek a költsége. Kedves testvérek, a hirdetések végéhez értünk, záró énekül 54. Zsoltárunk első versszakát énekeljük el. Fennállva vegyük az áldást. Az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket, gondolatotokat a Krisztus Jézusban. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Oh. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátással!